Na majd meglátjuk. Szabó Kimmel Tamás színész, és egy napja a Rádió Café reggeli műsorának vezetője a vendégem, itt a Profil első adásában, és ennek az oka az igazából az, hogy elkerülhetetlen, tehát, hogy ha már itt vagy, akkor ugye beszélgessünk, de az igazi oka az az, hogy azt szeretném, ha még azelőtt beszélgetnénk, hogy jobban megismernénk egymást, mert már pár hete ugye mi dolgozunk együtt, de nem volt előtte közvetlen ismeretség, tehát, hogy még tudok veled úgy interjút csinálni, hogy tényleg rácsodálkozom a dolgaidra.
Mint a szűz hó, igaz?
Hát igen, meg hogy
tényleg egy-két lábnyomban
tudom azt mondani, hogy tényleg, Tomi. Tehát, hogy ilyen értelemben igen. Egy kicsit az életedet, az életutadat felölelő, mégis többféle szögből
jó.
Tudunk beszélgetni, ha ebben benne vagy.
Abszolút, és nagyon nagy kedvel jöttem, és nagyon örülök egyébként, hogy én vagyok az első, mert ez nyilván meg fogja majd határozni minőségben a többit.
Hogyne, kérlek. Én is így érezném, igen.
De nem. Nem, csak hogy nagyon örülök, és köszönöm a meghívást.
Először beszéljünk tényleg erről, hogy mi ez a huszárvágás, vagy varga betű, bár mondják azt, hogy hát nincs a kettő olyan messze egymástól, a színészet és a rádiózás, de én mégis hagyj jegyezzem meg, hogy de, szóval ez két külön szakma, akárhogy is. Értjük ennek azt az értékét, meg azt a jelentőségét, hogy népszerű vagy ismernek, és akkor ide fognak kapcsolni. De neked ez miért volt lehetőség, miért érezted úgy, hogy el kell ezt vállalod?
Hát ez nyilván több szálon fut ez a döntés, vagy több szál futott, hogy ez a döntés lett a végeredménye. Az első az, hogy imádok mindent, ami kommunikációval kapcsolatos, ami még nem volt, ami új. A rádiózást nagyon régóta figyelem, mert nem úgy, hogy napi szinten rádiót hallgatok, hanem hogy amikor mondjuk vendég vagyok rádiókban, akkor figyelem annak a beszélgetésnek a dinamikáját, szeretem azokat a hangokat hallani, mindig egy kicsit másabb hang a műsorvezetőjé valahogy, mint egy nem tudom, mint a környezetemben más embereké. Szokták mondani, hogy nincs egymást, baromi messze van ez a két műfaj egymástól, ugyanis a színpadon egy-másfél hónapig tanult szerepet adok elő bizonyos keretek között, amiket a rendező is jó magam határozunk meg jó esetben. Itt pedig élőben kell beszélgetni, érdeklődést mutatni, olykor még lehet akkor is, amikor nincs annyi érdeklődés, mert reggel 6 óra van.
Kizárt. De akkor is nagyon érdeklődni fogsz.
Igen, szóval ez egy teljesen más lelkiállapot, sokkal készebbnek kell lenni. Ezeket én mindig jobban preferáltam, tehát például filmezni is azért szeretek jobban egy kicsit, mert ez egy más idegállapot, a 12 óra feszült koncentráció, amiben lehet, hogy csak egy perc hasznos anyagot veszünk fel a 12 óra alatt egy nagy játékfilmben, de azt az egy percet megszülni, és hogyha azt mondják, hogy tessék, akkor ott lenni 120%-osan, az nekem egy nagyon hozzám közel álló, én abban jól érzem magam, egy komfortos állapot. Aztán volt egy másik vonala ennek, hogy kicsit úgy tudatosan is elkezdtem leépíteni a színházi kötődésemet. Egyszerűen nem látom azt ebben az országban, hogy kőszínházi színészként, tehát hogy társulati tagnak lenni, az most már annyira nagy státusz lenne, vagy olyan baromi biztonság lenne. Nyilván biztonság, mert befizetik utána a TB-t, van egy hely, ahova kötnek. Én azért elég régóta vagyok már szabadúszó, megtaláltam a helyemet a piacon, a piacból élek, nincsenek ilyen félelmeim, hogy nem tudom, ne lenne munkám, tehát valamit mindig találok. Picit most már én ezt kényelmesnek látom talán, hogy emberek beadják a fejüket, és egy igazgató döntése, meg egy művészeti titkár vagy művészeti tanácsadó döntése alá rakják a fejüket, hogy majd ők megmondják,
hogy... Ez már szerintem egyébként generációs kérdés.
Mi a jó neked, és hol tartasz épp? Lehet.
Én szerintem azért ebben már benne van az, hogy a te generációdnak, én nem is gondolom, hogy enélkül lehetne biztonságosan élni, tehát nektek rá kellett erre tanulni, és egy nálad idősebb generáció tagjainak ez viszont roppant nehéz,
hát
mert ő a biztonságot ehhez köti, igen. Amit te most mondtál, hogy majd valaki megmondja, hogy mi
hát
lesz.
Igen, és pont nagyon ezt látom, de még az én generációmban is látom azt, hogy én azért az elsők között kezdtem el szabadúszni.
Minek hatására?
Hát annak hatására, hogy én eljöttem a Nemzeti Színházból 2013-ban, és onnantól aztán lehúztam 7 évet az Orlai produkciós irodánál, de nem voltam társulati tag, az nem volt egy ilyen közösség, annak volt mondva, de nem az volt, nem úgy éltem meg. Ugyanúgy dolgoztam más munkákban, játszottam a Radnótin, bevállaltam ezt, bevállaltam azt, tehát igazából a lényem az egy szabadúszó volt, de aztán jött ez a Covid, ahol én fölmondtam, és abban a 3 évben ültem otthon, meg így nyilván számot vetettem, meg újraértékeltem egy kicsit az életemet. Megnéztem, hogy ez nekem miért fontos ennyire, hogy színész legyek bárhol is, vagy hogy valahol színész legyek. vagy miért nem fontos, mi most a fontos, mit érzek, és rájöttem, hogy igazából ez engem évek óta nyomaszt, hogy rengeteget kell utaznom ezzel, rengeteg időmet veszi el, hogy a gyerekeim fejlődés történetének egy csomó fontos pillanatánál nem tudtam ott lenni, mert éppen egy színpadon álltam, és valami olykor rossz előadásban próbáltam valami gyémántot ki kalapálni, és akkor ezek, hogy azt éreztem, hogy ez most már igazságtalan, és az lenne az igazságos, hogyha ezt a temérdek időt, meg energiát, meg tehetséget valahogy máshogy csatornáznám az életemben, és megtalálnék benne valami egyensúlyt, ami nem a gyerekeim, meg nem a családom, meg a, egyébként a privát időm rovására megy, mert nagyon el volt ez tolódva a színház fele. És akkor én azt mondtam, hogy én nagyon szeretek filmezni, azt tényleg nagyon szeretek, az egy csodálatos öröm, az egy életre megmarad, azt lehet mutogatni, az olyan, amit majd a gyerekem, ha berak egy DVD-t, vagy Isten tudja, mi lesz majd 20 év múlva, akkor az ő gyerekének meg
DVD tudja. Már most sincs itt, hívem fel, figyelme, de nem baj.
Van DVD gyűjteményem.
De hogy,
igen, nem az nincs, a PlayStation-on játszok le. Na de hogy a lényeg, hogy az egy ilyen örök emlék, az örökre ott marad. Azzal lehet menni külföldre, az sokkal inkább kinyit távlatokat ebben a szakmában. A színház nagyon helyhez kötött, az a pillanat művészetének hívjuk, az egy este 600, 500, 400, 200 ember látja csak azt, amit te ott csinálsz. Kulturális szempontból nagyon tiszteletre méltó, hogy minden este belehalsz, csak a kutya nem tudja, hogy te ezt csinálod.
De te nagyon racionális vagy.
Nagyon.
Ez most nekem úgy tűnik.
Igen.
Általában egyébként azt szokták mondani a színészek, hogy igen, az nagyon, ahogy a függöny fölgördül, és akkor ott... Hát igen, és egyébként én, aki a közönség vagyok, én is azt gondolom, hogy ez nagyon
hát ez
jó.
Ez egy csodálatos szakma, és ez egy csodálatos pillanatokat de, szül, de, csak hát hogy most akkor, határ.
Aha, tehát nekem tőled az én most azt halljuk, hogy neked ez inkább nehéz, és inkább elvesz egy csomó mindenből.
Igen. Ezt értem meg, illetve egy picit már másképp tekintek erre, azt látom, hogy azok a színészek, akik azt mondják, hogy ah, igen, én kultúrabszolga vagyok, ó, igen, nekem a színház az otthonom, értem, micsoda szomorúság az, hogy amúgy nincs máshol otthonod, micsoda szomorúság, hogy magadat te mondjuk egy kultúrabszolgának apostrofálod, hogy amúgy hallod, amiket mondasz, és nekem nagyon sok ilyen ember volt a környezetemben, akik, és tudod, ezek ilyen programok, én is elkezdtem így gondolkodni, ah, igen, hát nekem ez a családom, nem ez a családom, egy időre szerződöm, egy munkára szerződöm, de nem ez a családom. Nem őket kell megetetnem, hanem ebből kell megetetnem az igazi családomat. Nekem az a család, nekem ott kell ezeket a dolgokat megélnem. Jó esetben persze ez keveredhet, és a színházban is érezheted jól magad. Nekem mondom, és ez csak az én megélésem, én azt látom, hogy nagyon sokan félelemből, meg mert nem ismernek más utat, vagy ha látnak más utat, sincs bátorságuk ahhoz, hogy kirakják magukat a piacra, és megmérettessék magukat, hogy ismernek engem. El tudok adni egy zoknit? Vagy el tudok adni egy autót? Vagy el lehet velem adni egy parfümöt? Vagy akármi más? Nem mondom, hogy ez a jó út. Én azt vettem észre, hogy azért ez egy járható út. Most egy picit így kisarkítva mondom ezt, hogy el lehet adni, de mégiscsak, hogy mit érsz? Mi a te helyi értéked? Mihez mennyit tudsz hozzáadni? Ezek fontosak néha letesztelni. Én megmondom őszintén, x éve élek ebben, és nekem ez működik. Én ebben megtalálom magam, mi az Istennek mennék el valahova, egy színházba, ahol évi 8 bemutatón van, vagy 4, be kell ugranom 16 darabba, nincsen szombatom, nincsen vasárnapom, nincsenek hétköznapjaim, és majd, ha az igazgató úrnak nagyon nevetgélek a viccein, akkor majd én hú, de jó színész vagyok, és jövőre is kapok egy főszerepet. Na most én nekem ez szerintem plusz, bocsánat, én voltam Amerikában 2007-8-ban, és mondjuk Los Angelesben a pincér fiú, aki egy hamburgerezőbe kiszolgált, mondta, hogy ő amúgy színész. És egy picit azt érzem most, hogy alapvetően a színház egy luxus termék lett, tehát az, hogy 5-8-9 ezer forintos jegyárak vannak, azt már nem mindenki engedheti meg magának, miközben otthon töredékennyiért nézel streaming szolgáltatókat, a lábadat felteheted, és ha nem tetszik, elkapcsolsz. A színház ebből a szempontból egy lutri. Kiadsz, ha már ketten mentek, az már 10 ezer forint, akkor még nem ettél 1500 perecet, nem ittál kis dobozos üdítőt 900 forintért, szóval ez már egy luxus réteg, azt gondolom, miközben az egyik legősibb, és szerintem a legtovább fennmaradó szakma a színészet, mert mégiscsak ugye a közügyekre reflektál, az életre reflektál, figurákat mutat, el tudsz rajta gondolkodni, magadra tudsz ismerni, a szomszédodra tudsz ismerni, ez egy szuper dolog. Na de, hogy ez a fajta tematika, vagy ez a fajta működés, inkább azt mondom, ami most én látok az elmúlt 20 évben, belekóstoltam társulatokba, látok társulatokat, voltam közel, voltam távol, vagyok alternatív társulatnál játszom, szóval látom, hogy mi megy, nekem ez nem oké. Én ebből kinőttem, nekem ez kevés, de nem úgy kevés, mert én többre vágyom, egyébként meg igen, többre vágyom, de hogy nem ilyen begyöpösödött működési rendszerekre vágyom, az fix. Hogy jön ide Amerika? Az, hogy most azt érzem, hogy egyre több generáción beli színész meri azt bevállalni, hogy amúgy kicsit ez már egy ilyen hobbi, tehát ebből már nem élsz meg.
Egyik oldalról azt gondolom, hogy ez szomorú, másik oldalról azt gondolom, hogy bátorság, és közben pedig az elmúlt 20 évben a színészekkel készített interjúim kapcsán senkitől nem hallottam olyat, hogy ne lenne egzisztenciális szorongása. És
hát mert van, igen.
És tök jó, hogy te most azt mondod, hogy nem, tehát, hogy te így ezzel szakítottál. Nyilván egyébként...
Hát az ebből kifolyó egzisztenciális, de amúgy nyilván vannak egzisztenciális szorongásaim.
Oké, de az ebből kifolyóval, hát tehát azt mondtad, ez az hogy egyik, ezt nem hagyod, hogy ez uraljon.
Igen, mert ez az egyik legnagyobb blokkoló, én azt vettem észre. Érted? Uh-huh. Tehát, hogy ott vagy valahol x ezer forintért, ami miatt máshol már nem tudsz ahhoz az x-ezerhez hozzátenni, mert ezért az x-ezerért minden pillanatodat lefoglalják, és szerintem ez egyszerűen nem igazságos. Nem
igen, tartunk. De én azt gondolom, hogy az egzisztenciális szorongás ez abból adódik sokszor, hogy azt mondja, és ez ugye nem csak anyagi, hogy azt mondom, hogy ha eljövök ebből a társulatba, akkor nem fog forogni adott esetben a nevem, nem leszek a színpadon, tehát lehet, hogy nem lesznek felkéréseim máshonnan. Szerintem ez a gondolkodás van. Tudod, tehát ugye nincs mögöttem intézmény, ha én nem tartozom valahova, akkor...
Nem vagyok.
Igen, de valószínűleg mondom, ez a te korosztályodnak, meg az alattad lévő generációknak, ezt meg kell tanulni, hogy ez... Valószínűleg ott már olyan nincs, hogy valahova tartozom.
Hát illetve van, és... csak én azt látom, hogy az sem jó. Tehát akkor meg egy ugyanolyan burok, tehát egy burokba vagy, vagy azt hiszem, azért, mert én a XY színház tagja vagyok, én vagyok valaki. Miközben, ha most megfoglak és kiveszlek abból a társulatból, akkor ki vagy? És szerintem ezt nem tudják sokan megfogalmazni, ez innen jön az a félelem.
Hát de ez mindenre igaz.
Igen. Na, ó, persze.
Hogy hogyan definiálod önmagadat.
Hát igen,
persze.
Hogy egyáltalán ki vagy te, mi a szereped ebben, nézzük meg, hogyha, mert velem ez történt gyakorlatilag, akarva akaratlanul, én is benne voltam nyilván, hogy különböző okok, meg a magam döntése miatt ott hagytam mondjuk egy nagy társulatot, ahol 5 évig szocializálódtam.
De ez az
a nemzeti, igen. Utána
ott nekem, én még láttalak is, képzeld.
És akkor utána mit csinálsz? Állsz, és nincs mellett, nincs körülötted védőháló. És akkor most olvasok olyanokat, hogy ó, én szabadúztam, de annyira kellett a védelem. Nem, ez mind félelem, mert egyszer csak azt vetted észre, amit te mondasz, és ebben van valami. Mert sajnos ez az elitizmus, ami uralkodik, hogy a magyar kritikusok, tehát amíg mondjuk az egyik művészszínház, most nem akarom nevén nevezni, 15 kategóriában maga ellen versenyez egy kritikusdíj átadón, addig azt gondolom, hogy iszonyatos nagy problémában vannak a kritikusok, akik szerint ez így van, és az a színház is, aki ebbe belemegy. Mert ez
és
nem
az
így
a
van.
Közönség is, aki ezt látja,
igen,
és
de
csak ezt fogyasztja.
Oké, de mondjuk a közönség, most csak vegyük ezt a kritikusdíj átadót, tehát abban nem nagyon szól bele a közönség, de az, hogy a magyar kritikusok egyértelműen úgy döntenek, hogy nincs más, csak annak az egy színháznak van 15 előadás, ami egymással versenyez, és a színház azt mondja, igen, nincs más. Csak mi vagyunk, addig probléma van, mert én tudom, hogy számtalan, és más is tudja, számtalan zseniálisabbnál zseniálisabb színész és előadás van, ez az elitizmus. És ezért mondom azt, hogy ez az elitista hozzáállás szüli azt, hogy Magyarországon van 2 művészszínház, ha filmben gondolkozunk, onnan nézzünk először színészt, miközben hát az egyik legjobb színészgénállományú nemzet vagyunk, csodálatosabbnál csodálatosabb emberekkel, akiknek csak lehetőséget kellene adni, amúgy 20 éve ezt pofázom.
Foganatja?
Hát most már azt gondolom, hogy most megint van egy ilyen hullám, hogy egyre több film készül, és most akik nagyon fiatalok, és most kezdik, nekik már több lehetőségük van, azt gondolom. Amikor én voltam ennyi idős, 20 éves, és bekerültem a filmes körforgásba, ott egy filmbe, ha bekerültél, és az közepes vagy jó volt, akkor te ott maradtál abban a klikben. Most már annyi sorozat van, most viszont már egy film nem tud megcsinálni egy színészt, azt látom. Tehát nincs már az a fajta köztudatba égés, ami akkor volt. Egyszerűen azért, mert most, ha már 100 000-en megnéznek egy filmet, az már valami, amikor én kezdtem, ott a 250 volt az alap.
Te úgy apostrofálod magad, hogy téged a adott esetben a Made in Hungária?
Mindenképpen.
És ezt tegnap néztem, ez 2009-es, 13 évvel ezelőtti ki is számoltam, hogy 25 éves voltál. A bemutatójakor, hogy most a forgatást tett
23,
így. Az az egy film hozott neked egy olyan ismertséget, ami után téged kerestek, ismertek, akartak?
Igen.
Ez komoly?
Igen. Igen. Hát akkor az egy nagyon más világ volt. Akkor volt ez a Csányi Sándor, Fenyő Iván, szerintem egyébként kissé félreértelmezett filmes korszak, amikor csak ők ketten voltak mindenben, és akkor ők voltak az alfa hímek, ami egyébként szerintem karakterisztikailag sem passzol, de ez egy másik kérdés. És annak a farvizén, mert akkor nagyon sokan mentek moziba, annak a farvizén voltam én szerintem egyébként az utolsó férfi színész, most ezt tudom, hogy nagyképűen hangzik, de egyszerűen én ezt
nyugodtan. Meg, hát ott a hogy... mikrofon van, bele, hallja
nem, hanem,
mindenki.
Hogy akit még egy filmmel ismerté lehetett tenni. De aztán utána nem nagyon volt olyan, hogy nem tudom, ez a film, és akkor utána, hát figyelj, engem még a mai napig amiatt megállítanak. Még egy, az, kicsit az volt a szerencsém, hogy az alatt fölnőtt már majdnem lassan két generáció. De egy biztosan, akik akkor voltak tizenévesek, amikor azt látták. Meg volt egy idősebb generáció. Mondjuk a Papa Pia című film, amit persze lehet szakmailag ide-oda sorolni, nekem is megvan a véleményem, és ezt hagyjuk is, az egy ugyanolyan új generációnak volt a Médi Hungáriája, hát azt baromi sokan megnézték, és például az akkori tinik imádtak, érted? És akkor azok most már lassan fölnőnek, és akkor azért fognak rám emlékezni, hogy valahonnan lehet így kötni. De azért mondom, hogy az volt még a Médi Hungária egy jókor született, utolsó pillanatban friss, ismeretlen színészekkel készült alkotás, ami egy jó témát dolgozott
hát föl. Hogy ne bemutatott egy olyan korszakot, amit bármikor, hát igen, bármikor nézel.
Igen, meg a Hungária azért lefedett elég sok embernek az ízlését.
Igen.
És szerintem egyébként egy jó ízlésű feel good movie, meg lehet nézni egyszer, de tízszer is meg lehet nézni, és nem bánt senkit, de mégis valami jó életérzést ad, és zene van benne. És szerintem ez szuper. A legutóbbi ilyen film az talán szerintem a Csini Baba volt zenésben. Azóta sem készült olyan zenés magyar film, ami szerintem ennek az életérzését, a hangulatát, a kivitelezését egyáltalán megugrana.
Hát hogyne, persze, megmondom, azért nézni azokat a frizurákat, azokat a sminkeket, a ruhákat, hogy tényleg egyik pillanatról a másikra hogyan lehetett örömöt csempészni az emberek életében, és hogy felismerték az emberek azt, hogy oké, akkor most érezzük jól magunkat.
Igen,
nem,
igen,
ez egy nagyon érdekes.
Igen.
Most nálunk az elmúlt napokban olyan volt, mint gyerekkoromban, amikor volt ez egy zenés film, Kockák, vagy nem tudom, milyen, meg úgy különböző sorozatok, mint Gregory Peck, meg a Lendől, onnan most ilyen Szabó Kimmel esték voltak. Remélem, örülsz, hogy ide soroltalak.
Köszönöm, Gregory Peck.
És akkor így megnézegettük így a filmjeidet, más kategóriákat is, ugye Bernikövet az apró mesén át. Nekem például személy szerint az apró mesék az volt az, amikben én azt mondtam, hogy na, ez figyelemre méltó. Tehát ahol azt éreztem, és ezzel tényleg abszolút nem akarom a különböző korszakokat bemutató zenés filmeket lealacsonyítani, csak ebben azt éreztem, hogy fontos, hogy ezt te játszod, ezt a szerepet. Nem tudom, hogy ez így érthető-e.
Nyilván az nekem egy nagyon fontos állomása volt a filmezésnek, az apró mesék, de már a Bernikövet is, mert ezek voltak az első komolyabb hangvételű, mélyebb értelmezést igénylő, valamit tényleg mondó filmek. Tehát nem csak az ott, hogy egy zenés film, hanem hogy...
Mondjuk, amit megfigyeltem, hogy te neked aztán mindig valahonnan menekülnöd kell, akármilyen értelmes, és mindig valahogy be kellene simulni a környezetbe,
igen,
és ez nem megy. Tehát, hogy ez a karakter.
Hát igen, ez az archetípusom valószínű.
Igen, ezt akartam kérdezni.
Ez a Schumach szélhámos.
Szerencsés ezzel következendő egy évre, végülis ez nekem nem rossz, ha ezt tudom.
Vársz a reggeli műsorban, és így nem megyek.
Hát, vagy jön, de mit csinál? Na, mindegy. Igen.
Igen. Szóval, hogy igen, ezek szerintem egyébként az embernek vannak skilljei, nyilván nem szerintem, az embernek vannak skilljei. Nekem van egy olyan skillem, hogy berakhatsz bármilyen korszakban, valahogy nagyon hamar fel tudok benne oldódni. Van egyfajta arcom, amelyeként 7 centiméter, tehát az orrom is a szemöldököm közti az 7, a szemöldököm 7, a szemtávolságom 7, tehát nagyon arányos ebből a szempont, ezt egy szobrász egyszer lemérte. Ezáltal egy nagyon szabályos, szimmetrikus fejem van. De most ezt csak azért mondom, mert például rámadsz egy kalapot, meg egy öltönyt, akkor a 45-ös korszakban is nagyon jól megállja a fejemet, mert idézi azokat a klasszikus arcéleket, meg egyébként egy mai filmben a berak szakállal, akkor meg mivel egy kaposvári sutyerek vagyok egy alapvetően, ezért abban is fel tudok oldódni. Tehát, hogy ez ilyen alkalmas vagyok arra, hogy különböző szituációkban jól vegyem az akadályokat, illetve hamar, mint a higany, felvegyem a formáját annak a kornak vagy korszaknak, miket persze kort nem tudsz játszani, de hogy mégis valahogy elhiszed, hogy... Na mindegy, de az apró mesék az nekem egy ilyen nagyon fontos állomás volt, amiben azt éreztem én is, hogy filmezés terén felnőttem oda, hogy egy ilyen szerepet le tudok már hozni.